Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Isten tiszteletünk kezdetén fennállva a 90. Zsoltár első versszakát énekeljük el. A 90. Zsoltár első versszaka így kezdődik: Te benned bíztunk elejétől fogva, Uram, téged tartottunk hajlékunknak. Elfoglalva, dicsérjük tovább Istenünket a 226. ének összes verszakának eléneklésével. A 226. dicséretünk így kezdődik: Krisztuson kívül nincs kihez járulnom. Ami segítségünk az Úr nevében van, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Isten. Amen. Hallgassuk meg Isten igéjét mai reggelen Mózes első könyvének 50. fejezetéből. Az 50. fejezet 22-től 26-ig terjedő versszakai így szólnak hozzánk. József Egyiptomban lakott, mind ő, mind apjának a háza népe. 110 esztendeig élt József, és megláthatta József Efraim fiait harmadíziglen. Manassé fiának, Mákírnak is születtek gyermekei, és térdére vette őket József. Azután József ezt mondta testvéreinek: én meghalok, de Isten bizonyosan rátok tekint, és majd elvezet benneteket ebből az országból arra a földre, amelyet esküvel ígért meg Ábrahámnak, Izsáknak és Jákobnak. Meg is eskedte József Izrael fiait, és azt mondta: bizonyosan rátok tekint Isten, és akkor vigyétek el innen az én csontjaimat. Amikor József 110 éves korában meghalt, bebalzsamozták, és koporsóba tették Egyiptomban. Eddig Istennek írott igéje, most foglaljuk el a helyünket, és imádkozzunk. Mennyei Atyánk, köszönjük neked, hogy újra együtt lehetünk ezen a vasárnapon. Köszönjük neked te igédet, a te beszédedet. Köszönjük, Urunk, hogy gondod van a mi lelki épülésünkre is. Mennyei Atyánk, hálásak vagyunk az elmúlt hétért, a te munkáidért, tápláltad a mi testünket. Most azért kérünk, hogy tápláld a mi lelkünket. Kérünk a te szavadért, hadd érjen a mi szívünkig, hadd formálja, hadd változtathassa meg a mi életünket. Köszönjük neked, mennyei Atyánk, a te egyszülött fiadat, az Úr Jézus Krisztust, akiben megmutattad a te szeretetedet. Szólj hozzánk, Urunk, vonj magadhoz közel, formáld a mi életünket, az ő nagy nevéért. Amen. Ige hirdetésre készülve a 434. énekünk valamennyi versszaka helyett a harmadik versszakát énekeljük el. Tehát a 434. énekünk harmadik versszakát énekeljük el.
Testvéreim, szeretett gyülekezet! Azok az igék, amelyek alapján Isten szentelme segítségül hívásával előttetek bizonyságot kívánok tenni, egyrészt Mózes első könyve 50. fejezetében található, a 22. versről a 26. versig, ezt az ige szakaszt már hallottuk, másrészt pedig a zsidókhoz írott levél 11. fejezetének 22. versében. Ezt utóbbit olvasom most, tehát a zsidókhoz írott levél 11. részéből a 22. verset. Hitáltal gondolt József élete végén Izrael fiainak kivonulására, és rendelkezett tetemet felül. Egy héttel ezelőtti Isten tiszteletünkön az Új Szövetségből olvastunk egy végrendeletet. Pál apostolnak Timóteushoz írott második levelének az utolsó verseit, az utolsó szakaszát hallhattuk akkor. Azokat a szavakat, amelyekben és amelyekkel az apostol bizonyságot tett az Úrról, akit megismerhetett szabadító Istennek is. Leírja ott a levél végén azt, hogy akkor, amikor emberek magára hagyták, mégsem érezte magát egyedül, mégsem volt magányos, mert az Isten mellé állt, az Úr megerősítette őt, az Úr megszabadította őt. Aztán arról is bizonyságot tesz ott ennek a levélnek a végén, hogy Isten szabadítását úgy is átélhette, hogy a haragtól is, a gonosz indulatoktól is, a keserűségtől is megszabadította őt. Meg tudott szívből és őszintén bocsátani azoknak, akik megbántották őt, akik pontosan akkor, amikor igazán szüksége lett volna szeretetre, gyengédségre, magára hagyták őt. És a levele, amely, mint elhangzott már most is, végrendelet is tulajdonképpen, annak is tekinthetjük, az Isten magasztalásával, az Isten dicsőítésével fejeződik be. Ezen a mai Isten tiszteletünkön az Ószövetségből olvastuk és hallottuk az első ige szakaszunkat, amely a Szentírás egy másik alapjának, Józsefnek az utolsó szavait tartalmazta. Én meghalok, de Isten bizonyosan rátok tekint. Testvérek, ha egy számunkra ismeretlen emberről olvastuk volna ezt, hogy ezekkel a szavakkal távozik ebből a földi létből, akkor vajon nem az lett volna az első gondolatunk? Bizonyosan szegény ember ő. Nem volt neki semmije, amiről végrendelkezhetett volna. És ezért csak ennyit tud mondani, hogy az élete vége felé, én meghalok, érzi, hogy már nem sok van neki hátra, de Isten bizonyosan rátok tekint. Mivel anyagi javakkal, földi kincsekkel nem tudja segíteni a hátra maradottakat, megkönnyíteni az ő élethelyzetüket, csak ezért emlegeti az Istent. Én ugyan semmit nem tudok rátok hagyni, de az Isten majd veletek lesz, az Isten majd megsegít benneteket. Mondtam, hogyha ismeretlen emberről lenne szó, akkor talán ezt gondolhatnánk. De nem ismeretlen. Számunkra, legalábbis akik bibliaolvasó emberek vagyunk, nem ismeretlen Józsefnek a személye. József fordult ezekkel a szavakkal, én meghalok, de Isten bizonyosan rátok tekint az ő testvéreihez. Így állt ez előttünk a Szentírásban, Józsefről pedig tudjuk azt, hogy sok mindent elmondhatnánk róla, hogyha csak az élete utolsó szakaszára gondolunk, akkor is, de semmiképpen sem mondhatnánk el, hogy szegény ember volt. Hiszen élete második részében, élete vége felé Egyiptomnak, annak az országnak, amelyben éppen élt, a második embere volt. Nála nagyobb hatalommal csak az uralkodó, a fáraó rendelkezett. Tulajdonképpen azt is mondhatnánk, hogy életnek, halálnak ura volt, de azért nem használom ezt a kifejezést mégsem, mert mi azt valljuk, hogy életnek és halálnak ura egyedül az élő Isten, de abban az értelemben mégis igaz, hogy József volt az, aki összegyűjtötte a gabonát ott Egyiptomban, akkor, amikor volt bőségesen termés, ő gondoskodott arról, hogy ezt a termést raktárakba elhelyezhessék, és így majd akkor is legyen ennivalójuk az embereknek, amikor elkövetkeznek az ínséges esztendők. És ő osztotta ki az embereknek, osztatta ki az embereknek a gabonát. Ha ekkora hatalommal rendelkezett József, ha ilyen gazdag ember volt József, hogy lehet az akkor, hogy halála előtt így beszél, amint az itt előttünk áll a Szentírásban, hogy ezt mondja, én meghalok, de Isten bizonyosan rátok tekint. Miért nem arról beszél, hogy hogyan szeretné a vagyonát szétosztani? Kikre akarja hagyni földi kincseit? Ki mennyit kapjon abból? Látjuk, és hallottuk a Szentírásból, hogy nem ezzel foglalkozott. Egészen másról beszélt. Miért? Azért, mert számára Isten, Isten szava, ígérete, Isten segítsége nem csupán a vészhelyzetekre tartalékolt megoldás volt, vagy megoldási lehetőség volt, hanem életének valódi gazdagsága. Úgy is megfogalmazhatnám ezt, hogy számára a gazdagságot nem a földi kincsei jelentették, hanem mindez, amit Urától kapott, amit Ural az élő Istennel való közösségben nyert. És mert számára ez volt a kincs, ezért ezt hagyja örökségként a testvéreire, a körülötte lévőkre. Isten bizonyosan rátok tekint. Kérdezhetnénk, miféle kincs ez? Mit lehet kezdeni ezzel? Mennyit ér ez a kincs? Érdemes erre egyáltalán odafigyelni? Érdemes mindarra, amit József így fejezett ki, erre a mondatára odafigyelni? Mindenképpen érdemes. Érdemes volt akkor a testvéreinek is, érdemes nekünk is, most élő embereknek. Érdemes volt a testvéreknek azért is, hiszen olyan ember állította ezt, hogy Isten bizonyosan rátok tekint, aki saját maga megtapasztalta, jó az Isten szeme előtt élni. Talán azért jó az Isten szeme előtt élni, mert ott semmi fájdalmas, semmi kellemetlen nem történik. Gondtalan élete volt talán Józsefnek. Ha elolvassuk végig a Szentírásból a róla szóló fejezeteket, akkor éppen az ellenkezőjét figyelhetjük meg. Egymást érték a próbatételek, a nehézségek, az igazságtalanságok az életében. Ugyanakkor, ha elolvassuk végig József történetét, akkor azt is felfedezhetjük, hogy döbbenetes változás történt József gondolkodásában. Története kezdetén 17 éves éretlen kamasz. Addig csak annyit észlelt a világból, hogy édesapja őt különösképpen is szereti, jobban, mint a testvéreit. Cifra ruhát kapott, ami azt jelentette akkoriban, hogy neki külön öltözet jutott, mint a testvéreinek. A testvéreknek legeltetniük kellett az állatokat, ezért nagyon sokszor távol kellett, hogy legyenek otthonuktól. El kellett hordozniuk az ezzel járó kényelmetlenségeket, nehézségeket. József viszont együtt maradhatott az édesapjával, és legfeljebb egyszer-egyszer küldte el őt az édesapa a testvérek után, nézze meg, hogy hogy vannak, mi van velük, vagy esetleg vigyen neki valamilyen élelmet. József élete tehát az édesapa szeme előtt zajlott. Méghozzá úgy, hogy ez számára kényeztetést, az átlagosnál nagyobb mértékű figyelmet, gondoskodást,
így is mondhatnám, hogy
csupa jót jelentett. És aztán ezt a fiút elszakítják az édesapjától, a szülőföldjétől, a népétől, és küzdelmes esztendők következnek. De mindeközben olyan érett férfivá alakul, aki teljes meggyőződéssel vallja, jó Isten szeme előtt élni. És úgy vallja ezt, hogy jó Isten szeme előtt élni, hogy közben szenvedésekben, igazságtalanságokban, nehézségekben is bőven volt része. De mit jelent egyáltalán ez, hogy Isten rám tekint? Mit jelentett ez József számára? Az a szó, amely az eredeti szövegben itt szerepel, nagyon gazdag jelentéstartalmú. Most csak néhányat szeretnék kiemelni ezen az Isten tiszteleten közülük, azért, hogy ezek segítségével megérthessük még jobban, hogy mit is jelent valóban ez, hogy Isten ránk tekint. Józsefre is, József testvéreire is. De most, akik itt vagyunk, Isten házában, az ő üzenete hangzik hozzánk, és hozzánk is. Ez az üzenete most, hogy ő ránk tekint. Az a szó tehát, amely az eredeti szövegben szerepel, úgy is fordítható, hogy felkeresni, meglátogatni. József történetéből tudjuk azt, hogy a testvérei féltékenységből egy alkalommal először meg akarták ölni, aztán végül is bedobták egy kiszáradt kútba. József, amikor ott volt a kút mélyén, vélte az egészet. És lehet, hogy csak akkor döbbent rá, hogy mi is történik itt igazából, amikor már összekötözött kézzel Egyiptom felé hurcolták a kereskedők. Elviszik Egyiptomba, ott tehát idegen piacán eladják rabszolgának. Bizonyára egy kicsit legalábbis el tudjuk képzelni, hogy mekkora sok lehetett ez József számára. Vagy legalábbis mi így gondoljuk, hogy biztosan az volt. Kívánságait leste az édesapa. Ezt szokta meg, hogy teljesülnek a vágyai. És most egyszer csak hirtelenében oly sokat változik az élete, hogy most már neki kell teljesítenie mások óhaján, a gazdájának a parancsait, méghozzá teljes engedelmességgel. Micsoda kényszenvedés lehetett, gondoljuk. Fizikailag, lelkileg is egyaránt József számára ez. Csak hogy a Szentírás ilyesmiről nem tudósít, holott, hogyha olvassuk a Bibliát, akkor azt láthatjuk, hogy nem szokta szépíteni az emberek jellemét, nem szokta kozmetikázni, hogy szebbnek, jobbnak látszódjanak, mint amilyenek valójában voltak. Nem olvasunk hát ilyet, hogy Józsefet így érte volna mindaz, ami történt vele. Azt viszont leírja a Szentírás, hogy József ugyan kikerült az édesapa látóköréből, és így a kényeztető gondoskodását is nélkülöznie kellett most már. Mégsem volt egyedül nehézségeivel. Felkereste, meglátogatta őt valaki, méghozzá úgy látogatta meg, hogy ott maradt vele. Azt mondja a Szentírás, de az Úr vele volt. Miben mutatkozott ez meg, hogy az Úr vele volt Józseffel? Abban például, és azért mondom azt, hogy például, mert több mindent lehetne itt említeni, de csak néhányat hadd mondjak. Abban például, hogy József, ez a József, akinek így indult az élete, hogy tulajdonképpen egy elkényelmített gyermek és fiatal volt, áldássá válhatott mások számára. Ha belegondolunk a helyzetébe, hogy mit is élhetett át ott Egyiptomban, hogy milyen lehetett ott a sorsa, akkor úgy arra is gondolhatunk, hogy valószínűleg, amikor oda került, akkor még a nyelvüket sem igazán értette azoknak az embereknek. Potifár nevezetű egyiptomi ember vette meg őt, az ő háza bizonyára tele volt bálványszobrokkal, lakói különböző állatfigurákat tiszteltek, égitesteket imádtak, hát egészen másmilyen isteneket, mint József családjában, ahol az élő Istent imádták, legalábbis az édesapa. És mindez József számára nagyon furcsa és nagyon idegen lehetett. És mégis, mindezek ellenére, ő dolgozik szorgalmasan, teszi azt, amit mondanak neki, elvégzi a kötelességét. És közben, és ezt most nem magamtól mondom, ez a Szentírásban van benne, hogy a gazdája felfigyel rá egy idő után. Nyilván nem egyedül volt rabszolga ott abban a házban, biztos, hogy sokan voltak. És mégis a gazdája egyszer csak észrevesz, hogy ez a József egészen más, mint a többi szolgám. Nincs ugyan részletesen leírva a Szentírásban az, hogy miben különbözött, vagy mi volt az, ami felkeltette igazából az ő gazdájának a figyelmét. Csak azt olvashatjuk, hogy egyre jobban megkedveli. Valószínűleg az történt, hogy hol ez, hol az ejtette a gazdáját ámulatba, hogy ez a József így viselkedik ebben a helyzetben, így beszél, vagy ahogyan végezte a munkáját. Arra kellett felfigyelni. És egyszer csak ez a Potifár, ez a József gazdája megállapítja azt, és nem furcsa, hogy egy pogány ember mondja ezt ki, hogy ezzel az emberrel Isten van. Azaz, úgy is mondhatnánk ezt, hogy azt vette észre József gazdája, hogy ezen az emberben van valami olyan többlet, ami nincs meg a többiekben, a többi körülötte lévő emberben, azok között nem talál ilyet, akiket még ismer. Kedvessé lett József az ő előtt. Szolgált neki, végezte a munkáját, és azt is olvashatjuk a Szentírásból, hogy megáldotta az Isten Józsefért, ennek az egyiptomi embernek a házát. Vagyis ez az egyiptomi ember valami olyasmiben részesült Józsefen keresztül, amire a Szentírás ezt mondja, hogy áldás. Valami felülről való jó, Istentől jött ajándék. Akivel az Úr van, áldássá lesz. Az egész Szentírás erről beszél, de nem csak a Szentírás, hanem azoknak az élete is, akik valóban Jézus Krisztusnak, az Úrnak az útján járnak. Kérdezhetnénk, de hát mit tett ezért József? És válaszolhatnánk rá, hogy tulajdonképpen semmi különöset. Egyszerűen csak végezte a feladatát, azt, ami a kötelessége volt, és közben ragaszkodott az élő Istenhez, az Úrhoz. És mindeközben Isten áldássá tette őt. Vagyis telve volt Istennel, telve volt az ő szeretetével, telve volt hűséggel, kötelességtudással, készséggel, olyannyira, hogy mindez túlcsordult. És ami túlcsordult, az lett áldássá. Ezt ő is csak kapta igazából, és átengedte magán, és továbbadta másoknak. És így lehet áldássá az ember. Így lehetünk mi is áldássá. Nem úgy, hogy szeretnénk minden áron megmutatni, hogy bennünk is van valami ilyen többlet. Nem úgy, hogy görcsösen erőlködünk, és magunkból szeretnénk valami jót előhozni. Hanem így, hogy végezzük az Istentől kapott feladatainkat, a kötelességünket lelkiismeretesen, és közben mindenféle körülmény között ragaszkodunk az Úrhoz. Isten erre hívott el bennünket, hogy áldást örököljünk, és áldássá legyünk. Az Új Szövetségben olvashatjuk Lukács evangéliumában azt, hogy az Úr meglátogatta az ő népét. Meglátogatja az ő népét, és ott, amikor ezt a szót használja, akkor Jézus Krisztusnak a megszületésére gondol, hogy benne is általa meglátogatja Isten ezt a népet. És akkor ugyanazt, amiről itt az Ószövetségi ige alapján beszéltünk, elmondhatjuk az Új Szövetség nyelvén is, hogy itt lehetünk Krisztus hordozó emberek. Figyeljünk Istenre, hogy hol a helyünk, mi a feladatunk, mi a terve velünk, aztán odaállunk, és végezzük a feladatunkat, a munkánkat, készségesen, szívesen, közben, mindenben, Istenre figyelünk és ragaszkodunk hozzá, és aztán egyszer csak belőlünk is kiárad valami olyan, ami a körülöttünk lévő életét is megszépíti, beragyogja. És az ilyeneken csodálkoznak el azok az emberek, akik nem ismerik még az Urat, ezt észreveszik, mert ilyet senki sem tud produkálni, hiszen ez igazából Jézus Krisztus végzi el bennünk, és olyat, amilyet Jézus tesz, senki sem tud előállítani és felmutatni. Olyan szelíd csak ő tud lenni. Úgy szeretni, úgy megbocsátani, és úgy igazságtalan szenvedéseket is tűrni, ahogyan tette, senki más nem tud. De aki igazán vele van, és akivel az Úr van, az Krisztus hordozóvá lehet. Tehát annak az élete is egyre inkább elkezd hasonlítani Jézus Krisztus életéhez. Most így is megmutatkozik az, hogyha valakivel az Úr van. De úgy is megmutatkozik az, hogy akivel az Úr van, az tud várni is. Olyan helyzetben is, ahol egyébként az ember ideges és nyugtalan. József életére gondolva nem egy ilyen helyzetet mondhatnánk, ahol kétségbe eshetett volna, ahol elcsüggethetett volna, ahol ideges lehetett volna. És nem olvasunk erről sem, hanem azt látjuk, hogy a legveszélyesebb, a legbizonytalanabb helyzetben is valami különös nyugalom és békesség árad belőle. Mostani világunkban talán még többféle félelem Töltheti be a szívünket, és lehet úrrá rajtunk. Hiszen mi is sokszor olyan bizonytalannak érezzük az egész életünket, a jövőnket, fiatalok is, iskoláikat végezve vagy elvégezve, mi lesz velünk, hol lesz helyünk, mit csinálunk. Tele lehetünk bizonytalansággal, félelemmel. Vagy akinek már van munkahelye, az amiatt rettek, hogy mikor, melyik pillanatban veszítem el a munkámat. Ráadásul olyan sok ember fél manapság még olyankor is, amikor nincs a láthatáron valóságos veszély. Milyen sokan elképzelik sokszor a veszedelmet, és aztán belelovalják magukat egyfajta pánik hangulatba, és nem lehet őket megnyugtatni. De aki az Úrhoz menekül, aki az Úrhoz fordul, az megtapasztalhatja azt, amit Dávid az egyik Zsoltárban így vallott, mikor félnem kellene is, én benned bízom. Nem azt mondja itt a Zsoltáros, hogy ő soha nem fél. Isten gyermeke is fél olykor. De amikor fél, vagy félnie kellene, olyankor is bízik az Úrban, és a félelmének, idegességének a gyógyszere az Úrba vetett bizalom. Ahogyan egyik énekünkben szoktuk olykor énekelni, az, hogy tudom, mind jó, amit Isten tészen, szent az ő akaratja. És ez a rendíthetetlen bizalom segít abban, hogyha nem értem is, amit velem tesz, ami velem történik, ez nem jelenti azt, hogy értelmetlen volna, csak azt, hogy számomra érthetetlen. És majd megértem, ha jónak látja az Úr. De biztos lehetek abban, hiszen Isten nagyon szeret engem, hogy minden a javamat szolgálja. Ha nem most, ebben a pillanatban, akkor majd 5 év múlva, vagy 10 év múlva, de megtapasztalhatom, hogy a javamra volt. Mekkora békességet ad ez a bizalom az embernek. Ez az a békesség, amiről Jézus azt mondja, nem úgy adom nektek, ahogyan a világ adja. A világ legfeljebb nyugtatókat tud adni, és azzal töm tele bennünket. Jézus viszont békességet. Olyan békességet, amely akkor is megmarad az emberben, hogyha egyébként nyugtalan valami miatt, vagy hogyha minden oka meg lenne arra, hogy nyugtalan legyen. Mert Jézus békessége az igazi békesség, és ezt mindenki megkaphatja, aki az Úrhoz fordul. József ezzel a békességgel a szívében hordozta el a különböző nehézségeket. Ezért is tudta hát a testvéreit is így bátorítani. Én tudom, hogy Isten bizonyosan rátok tekint. Ez a szó azonban, amit a magyar Bibliánk így fordít, hogy rátok tekint, ez azt is jelenti, hogy megemlékezik valakivel, törődik valakivel. És hogyha most József életére gondolunk, akkor láthatjuk azt, hogy ez így volt az ő életében is. Hiszen Istennek nem csak ott Potifár házában volt rá gondja, hanem később is. Akkor is, amikor igaztalan vád alapján börtönbe vetették őt. Azt olvashatjuk, hogy de az Úr a börtönben is Józseffel volt. Hűséges maradt hozzá, és kedvelté tette a börtönparancsnok előtt. És a börtönparancsnok Józsefre bízott minden foglyot, így neki semmivel sem kellett törődnie, mert az Úr Józseffel volt, ismétli meg újra a Szentírás, és eredményessé tette az Úr mindazt, amihez hozzáfogott. De Isten szeretet úrról tanúskodik az is, és beszél az is, hogy egyáltalán börtönbe vetették, és nem kivégezték, mert kivégzés járt volna azért, amivel megvádolták, amit ugyan nem követett el József, csak megvádolták érte. És az Isten szeretete mutatkozik meg abban is, hogy nem olyan börtönbe vetették, ahol a helye lett volna, mint rabszolgának, hanem olyan börtönbe, ahol főembereket őriztek, vagyis udvari embereket őriztek, és azok várták a sorsuk újrafordulását. És még abban is az Isten szeretete mutatkozik meg, ahogy ő törődött vele, hogy azután, amikor már úgy tűnt, hogy kiszabadulhat, mert az egyik főember elhagyhatta a börtönt, és akkor fölcsillant József számára a szabadulás reménye, de csalódnia kellett, és még két esztendeig ott kellett maradnia a börtönben. Erre mi emberek ugye azt mondanánk, hogy na de hát hol van itt a szeretet, az Isten szeretete. Hát ha igazán szeretné, akkor már kiszabadulhatott volna, és nem kellett volna még két évig ott maradni neki. Igen ám, csak hogyha elolvassuk a Szentírásnak azt a részét, amely erről szól, akkor láthatjuk azt, hogy József ott abban az esetben elbukott az Istenbe vetett bizalom vizsgáján. Mert hogy ő igazából akkor ettől a bizonyos főembertől várta a szabadítást, és nem az élő úrtól, az ő urától. Hozzáfordult ezekkel a szavakkal, és figyeljünk csak. Azt mondtam, hogy ez a szó, hogy az Úr rátok tekint, azt is jelenti, hogy megemlékezni valakiről. De ebben a helyen József nem az Úrhoz fordult úgy, hogy emlékezzél meg rólam, hanem egy emberhez. Ennek a bizonyos főembernek mondta azt, hogy csak hogy azután, mármint amikor kikerülhet a börtönből és visszamehet a fáró elé, megemlékezzél rólam. Néked jó dolgod lesz, és cselekedjél kérlek irgalmasságot velem. Emlékezzél meg rólam a fáró előtt, és szabadíts meg engem e házból, mármint a börtönből. Ezekből a szavakból kiderül, hogy itt József nem Istenben bízott. Ekkor, ebben a pillanatban, ebben a helyzetben nem Istenben bízott igazán, hanem embertől várta a segítséget. Isten pedig hagyja, sőt, mondhatnám úgy is, hogy úgy rendelkezik, hogy még két esztendeig ott kelljen maradni a börtönben. Miért van ez? Ez is azért van, mert nagyon szerette Józsefet, mint ahogy mindegyik önket szeret, csak az Isten nem úgy nevel bennünket, mint olykor mi neveljük a ránk bizottakat. Ő nagy-nagy szeretettel, de határozottan és következetesen bánik az övéivel. És Józsefnek is meg kellett tanulnia azt, hogy csak Istentől lehet várni a szabadítást, a segítséget. Ami nem azt jelenti, hogy akkor mindenki mással, emberekkel szemben nekünk mindig gyanakvónak kell lenni, hanem az, hogy életünk irányítását, a problémáink megoldását, a segítséget, a szabadítást, az irgalmasságot és az igazságot csak egyedül Istentől várjuk. És ki is várjuk, hogyha arra hosszabb ideig kell várakozni, legyen türelmünk megvárni. Isten tehát így is rátekint az övéire olykor, mert szereti őket. Szereti őket, és éppen szeretetéből következik, hogy formálni, tisztogatni akarja. És József egész története erről beszél, hogy hogyan lesz a csak magára gondoló és a csak magával foglalkozó fiatalból az Isten számára használható férfi. Olyan férfi, akire óriási feladatot bízhat rá. Olyan feladatot, mely az egész egyiptomi népnek, meg a környező népeknek, embereknek is a segítését jelenti, az életüknek a megmentését jelenti. De ehhez Józsefnek ki kellett járnia azt az iskolát, amelybe Isten őt beültette. És ő végigjárta, és így válhatott áldássá a környezete számára. Nos, számunkra is ilyesmit jelent az, hogy az Isten ránk tekint. Hogy az Isten számára használhatókká válhatunk. Hogy az életünk igazán értelmes élet lehet. Tartalmas élet. Mert Istentől kapott küldetésünket végezhetjük. És így lehetünk ott az emberek között. Bizonyosan rátok tekint az Isten, mondta József, ott az élete vége felé. Olyan csodálatos ez a hit, amellyel ezt tudja mondani. De azért tudja ilyen hittel mondani, mert mindezek a tapasztalatok már ott vannak mögötte, hogy az Istennel való közösségében mi mindent élt át. És mert tudja, mert ő maga is megtapasztalta, hogy az Isten rátekintett, ezért tudja ilyen hittel mondani, hogy bizonyosan rátok tekint. Olyan érdekes az eredeti szövegben az is, ahogyan kifejezi ezt, hogy bizonyosan rátok tekint, mert ott ugyanaz az ige szerepel két különböző alakban. Tehát ennyire nyomatékos, ennyire mondhatnám azt is, hogy valóban szilárd ebben a hitben József, hogy biztosan rátok, egészen bizonyos, hogy rátok tekint az Isten. És merjétek ti erre az Úrra rábízni magatokat egészen. Én ugyan elmegyek. Földi életem nem soká befejeződik. De az az Isten, aki engem ilyen csodálatosan hordozott végig, és tanított, és formált, és használt, az az Isten ugyanaz marad. Mert ő mindenkor ugyanaz. Új szövetségben így olvashatjuk, hogy Jézus tegnap, ma, és mindörökké ugyanaz. És erre az Úrra bízhatjuk mi is rá így az életünket. Most, amikor közöttünk vannak olyan testvérek, akik bánattal, gyásszal a szívükben ülnek itt, akik most mi is emlékezünk is talán közben, az Úr hív bennünket, hogy merjük rábízni egészen az életünket, mert ő bizonyosan ránk tekint. És akkor a mi életünk is ilyen áldott élet, és olyan élet lesz, melynek gyümölcseit a körülöttünk lévők is élvezhetik. Amen. A 274. dicséretünket keressük meg, és énekeljük ennek az első verszakát. Ez is ebben erősít bennünket, ki Istenének átad mindent, bizalmát csak beléveti, az csodaképpen őrzi itt lent, ínség, baj közt is élteti.
Thank you.
Urunk Istenünk, köszönjük neked szeretetedet, kegyelmedet, melyekkel körülveszel bennünket, és melyeket még mindig kínálod nekünk. Pedig látod az életünket. Látod azt, hogy mi fontos valójában számunkra. Látod, hogy mit tartunk értéknek. Mi jelent számunkra kincset. Látod, hogy igazából földi dolgok azok, amelyek kitöltik az életünket, betöltik a szívünket. Földi kincsek azok, amelyekhez ragaszkodunk. Olyan kincsek, melyek mulandók. Látod azt, hogy erőnket, időnket képesek vagyunk odaadni ilyen kincsekért. Látod a rohanásainkat, a hajszolt életünket. Látod a békétlenségünket, hogy miközben talán egyre több földi kincset szerzünk meg, a szívünk egyre jobban kihűl, a szeretet egyre jobban eltűnik onnan, békétlenség van a szívünkben, békétlenség van körülöttünk, talán otthon, családi életünket is ez jellemzi. Nyugtalanságunkat visszük a munkahelyeinkre, mindenhová, ahova megyünk. Látod, hogy bár amikor talán egy-egy pillanatra hajlandók vagyunk megállni, akkor talán egy sóhajtás erejéig mégis fölszakad belőlünk az, hogy valami nincs rendben, hogy ez így nem igazán jó. De aztán mégis szaladunk tovább. Köszönjük, hogy bármi így élünk, ennek ellenére te még mindig szólsz hozzánk. Még mindig keresel bennünket. Még mindig hívsz bennünket magadhoz. Köszönjük, hogy most is szólhatod hozzánk szavad. Ez a csodálatos üzenet, hogy te bizonyosan ránk tekintesz. És köszönjük, hogy egy kicsit abban is láthattunk a mostani igénk alapján, hogy mit is jelent ez számunkra. Urunk, köszönjük, hogyha megérthettük azt, ha megláthattuk azt, hogy van másféle gazdagság is, mint ami után mi rohantunk eddig, és hogy igazából ez a gazdagság teszi tartalmassá az életünket. Urunk, köszönjük neked, hogy ez a gazdagság még most is a miénk lehet, hiszen ezért szólsz, és szóltál most hozzánk. Köszönjük, hogy most is megszólíthatunk téged külön-külön is magunkban, hozzád fordulhatunk imádságban, és elmondhatjuk neked, hogy milyen az életünk. Köszönjük neked, hogy még most is odafordulhatunk bűnbánattal, bocsánatot kérhetünk tőled. Megvallhatjuk, hogy nélküled jártuk az utunkat. Megvallhatjuk azt, hogy ezért olyan az életünk, amilyen. És kérhetjük, bocsáss meg nekünk, és légy a mi szívünknek, életünknek ura, a mi életünknek irányítója, szabadítója. Urunk, bárcsak mindegyikünk, akik most itt vagyunk, meg tudnánk tenni ezt a lépést. Bárcsak tudnánk hozzád kiáltani, hogy te megújíthasd az életünket, meggazdagíthasd, hogy tartalommal tölthess be. Köszönjük, hogy te mindent megtettél ezért, és most a mi lépésünkre, a mi döntésünkre vársz. Adj nekünk ehhez erőt, bátorságot. Erősítsd a hitünket, vagy ha nincs még, kérünk, hogy ajándékozz nekünk benned való hitet. Így imádkozunk most hozzád azért, hogy töltsd be szívünket békességeddel, örömmel. Kérünk, hogy te légy a vigasztalunk, útmutatunk, bátorítunk. Könyörgünk hozzád, Urunk, azért, hogy a megszomorodott szívekre adj gyógyírt, s hogy egyáltalán mi ezt kérjük, és engedjük neked, hogy te lehess áldott orvosunk. Imádkozunk egész gyülekezetünkért, imádkozunk hozzád népünkért, azért, hogy bárcsak minél többen észrevennék végre ezt, hogy te rátekintettél erre a világra, s leginkább ezt abban mutattad meg, hogy Jézus Krisztusban eljöttél ide erre a földre. Könyörgünk, Urunk, azért, hogy hadd láthassanak meg mind többen hitük szemével téged, és kerülhessenek veled élő kapcsolatba, személyes közösségbe. Köszönjük neked, Urunk, hogy te számon tartod imádságainkat, és köszönjük szeretetedet, és kérünk, légy továbbra is velünk, vagy ha eddig még nem engedtük, hogy velünk légy, akkor kérünk, hogy most innen hadd indulhassunk így el. Jézus Krisztusért, egyszülött fiadért, könyörgünk, hallgass meg bennünket kegyelmesen. Ámen. Együtt imádkozzuk most az Úr Jézus Krisztustól tanult imát. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket, add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Egy hét múlva vasárnap, advent első vasárnapja lesz. Ebből az alkalomból megkapítjuk az Úrnak szent asztalát is. Éppen ezért a ránk következő napok gyülekezeti alkalmai így alakulnak, hogy hétfő, csütörtök és péntek este 6 órai kezdettel előkészítő bűnbánati istentiszteleteket tartunk. Tehát még egyszer mondom a napokat, hétfő, csütörtök és péntek este 6 órai kezdettel előkészítő istentiszteletek lesznek lent a gyülekezeti helyiségünkben. Hétfő este 7 órától megtartjuk a felnőtt konfirmációi alkalmat, szerdán 9 órától nyugdíjas délelőtt, és pénteken 5 órától a konfirmációi előkészítő órát is. Készüljünk imádságos lélekkel az úrvacsorai istentiszteletünkre következő vasárnapra. Hirdetem most is, hogy december 5-én délután 4 órai kezdettel szeretetrendiséget tartunk, ahová Kobzos Kis Tamást várjuk, aki megzenésített balasi verseket ad elő. Tehát ez az alkalom december 5-én délután 4 órai kezdettel itt a templomunkban. Most is felhívom a testvérek figyelmét arra a nyilatkozatra, melyet a négy egyházközség püspöke adott ki a kettős állampolgárságról történő szavazással kapcsolatban. Múlt vasárnap elmondtam, hogy az akkori reformátusok lapjában olvashattuk ezt a nyilatkozatot. Szeretném most mondani azt, hogy kitettük a hirdetőtáblára is, tehát akinek már múltkor nem jutott a reformátusok lapja, és így nem tudta elolvasni, az a hirdetőtáblánkon elolvashatja. Elolvashatja tehát azt a nyilatkozatot, amelyben a püspökeink felhívják a figyelmünket a határon túli magyarok iránti felelősségünkre. Szeretettel ajánlom ennek a nyilatkozatnak az elolvasását minden kedves testvérünk figyelmébe. Kérdezem azt is, hogy most a ránk következő napokban az evangélikus, tehát a budaörsi evangélikus gyülekezetben evangelizáció lesz ezekre az alkalmakra. Szeretettel várnak a városból mindenkit az evangélikus testvérek. Az iratterjesztésünket is a testvérek figyelmébe ajánlom, úgyhogy iratterjesztő testvérünknek a közléseit, illetve kéréseit felolvasom. Jövő vasárnaptól már kapható a 2005. évi bibliaolvasó kalauz, valamint a képes Kálvin kalendárium és a református fali naptár. Van még néhány példány a Biblia és Család című folyóiratból, 350 forint helyett 200 forintért, valamint az Örömhír című gyermekújságból 150 forint helyett 100 forintért. Akár karácsonyi ajándékként is ajánljuk a Bibliai Nevek és Fogalmak című segédkönyvet, a Károli Bibliához készült konkordanciát és a Keresztény Bibliai Lexikont, amelyek nagy segítséget nyújtanak a Szentírás tanulmányozásában, az ige jobb megértésében. Hirdetem azt is, hogy vannak kész hangkazetták a mi szeptember végi, illetve október elejé evangelizációnkról. Ezek a hangkazetták is hátul iratterjesztő testvérünknél kaphatók. Szeretném hangsúlyozni, hogy most egyelőre azok számára, akik külön szóltak, tehát akik a rendelést leadták nálam, ezek a testvérek tehát hátul megtalálhatják, illetve megkaphatják ezeket a hangkazettákat. Természetesen, aki még nem jelentkezett, de szeretne kapni másolatot, tehát az evangelizáción elhangzottakról, szívesen készítünk még, kérem azt, hogy akkor ezek a testvérek is jelezzék majd akár most istentisztelet után nekem. És szeretnék köszönetet mondani gyülekezetünk azon tagjának, aki fáradozott, illetve aki ezeket a kazettákat lemásolta, és így hozzájuthatunk többen is. Isten áldja meg őt gazdagon. Az elmúlt héten meg kellett állnunk Ravatal mellett. Elbúcsúztunk Szikszai Jánostól, aki 1930. szeptember 7-én Budapesten született, és ezesztendő november 8-án Budaörsön hunyt el. Ugyancsak az elmúlt héten kísértük utolsó földi útjára Jószovics Sándor testvérünket is, aki 1929-ben született Szablonczán, és ezesztendő november 10-én Budapesten hunyt el. Kívánunk a gyászoló család tagjainak, a mi Urunktól békességet, erőt és vigasztalást. Ez a vasárnap, az advent előtti utolsó vasárnap, így az egyházi évnek a vége is, hiszen az egyházi év az adventtől adventig tart. Ezen a vasárnapon szoktunk megemlékezni azokról a testvérekről, akik ebben a most elmúló egyházi esztendőben távoztak el innen, erről a földről. Az ő nevüket olvasom most föl, és azt, hogy hány évesen mentek el. Karsai Istvánné Kis Erzsébet, 75 esztendős volt. Müller Katalin, 9 évesen ment el. Pap Gyuláné Ari Zsuzsanna Eszter, 69 éves volt. Mohácsi Gyöngyi, 41 esztendős. Barta Sándor, 54 éves. Poganyestyán Istvánné Nemes Rozália, 71 esztendős. Pap Sándor, 77 éves. Nagy Péter, 49 esztendős. Túri Sándor, 82 éves. Szilágyi Jánosné Brézai Erzsébet, 67 esztendős. Bajda Albertné Dudás Lídia, 83 esztendős. Palrag István, 54 éves. Kutas Józsefné Németh Anna, 84 esztendős. Gyirkis Béla, 82 éves, Tóth Mihály, 90 esztendős, Szeremlei Jánosné, Potocki Borbála, 75 éves, Szeremlei János, 77 esztendős, Kovács Jenőné, Molnár Sára Etelka, 76 esztendős, Gönci Pál, 92 éves, Özvegy Kovács Lászlóné, Pap Zsuzsanna, 82 éves, Pintér Sándor Barnabás, 78 esztendős, Nagyfejeű Imréné, Tóth Mária, 81 éves, Gergely Margit, 59 éves, Özvegy Horváth Gyuláné, Kis Julianna, 93 esztendős, Kolarics György József, 62 éves, Blág Erzsébet, 83 esztendős, Rácz Erzsébet, 87 esztendős, Kis Balázsné Deák Julianna, 85 éves, Lakatos Mihály, 36 esztendős, Pál József, 78 éves, Máté Dénes, 50 esztendős, Bátori Imréné, Fábián Mária, 83 éves, Székely József Mísós Erzsébet, 89 esztendős, Lápos Lőrincné Tömri Margit, 92 éves, Idős Kovács Zoltánné Bucsi Julianna, 81 esztendős, Özvegy Szigeti Sándorné Homoki Erzsébet, 75 éves, Morva Imre, 54 esztendős, Ványai István, 42 éves, Özvegy Kovács Istvánné Nagy Ilona, 82 esztendős, Csepi Sándorné, 73 éves, Strasser Ferenc, 74 esztendős, Ágyélán András Sándor, 61 éves, Idős Kása József, 71 esztendős, Szabó Lajosné, Szent Irmai Márta Anna, 77 éves, Vitális Mihály, 66 esztendős, Sziktai János, 74 éves, és Joszovics Sándor, 75 esztendős korukban mentek el. Hadd hangozzon még egyszer, itt a névsor végén. Az ige, de Isten bizonyosan rátok tekint. Keressük mi is nála a vigasztalást, a békességet, az erőt. Most pedig a 464. énekünket keressük meg. 464. dicséretünket énekeljük el végig, mind a 6 versszakával, az utolsó, tehát a 6. verset majd fennállva. Így kezdődik ez a dicséret. Jöjj, Királyom Jézusom, szívem íme megnyitom. mindezek után Istennek népe. Áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Ragyogtassa rád orcáját az Úr, és könyörüljön rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját hozzád, és adjon néked békességet. Áldás, békesség, Isten velünk, viszontlátásra!